Sziasztok! Ez itt az adatépítés legújabb adása. A mai adás egy nagyon picit rendhagyó lesz, bár most már nem tudom, hogy beszélhetünk-e rendhagyóról, mert rendszeresen bontom a saját formátumomat, remélem ez nektek tetszik, ha nem, akkor sajnálom, kicsit kísérletezek. Új vagyok még ebben a podcast műfajban, úgyhogy engedjétek meg nekem, hogy kipróbáljak különböző dolgokat. Na ennyit rólam, szóval a mai adás az azért lesz egy picit más, mert most nem cikkeket fogok feldolgozni, bár valójában cikkeket olvastam a mai adáshoz is, hanem egy nagyon picit hardverekről fogok beszélni, ez újdonság, de azt tapasztalom, amikor a gyakorlatban így járok elek a világba, meg végzem a munkámat, akkor sokakat szokott érdekelni azért a hardware oldala a gépi tanulásnak, egészen egyszerűen azért, mert elég sajátos. Manapság ez is már specializálódott, és talán érdekes lehet nektek is, arra gondoltam. Úgyhogy egy nagyon röviden egy pár szót fogunk mondani arról, hogy a machine learningnek mi a hardware oldala. Elsősorban a videókártyán való programozásról, illetve azon való futtatásról, tehát a GPU-ról fogok beszélni, mert hogy ez a legérdekesebb része most. És utána pedig egy ilyen piaci körképet vagy trendeket szeretnék a nagy játékosokról adni nektek, hogy, vagy mutatni nektek, hogy melyik merre megy, mit hogy fejleszt. Ha esetleg ilyesmiben gondolkodtok, akkor mire érdemes gondolni. Természetesen konkrét ilyen videókártya tippeket nem fogok most adni. Egyrészt, mert nem tartom magamat egy hardware gurunak, én ehhez csak annyira értek, amennyire a machine learninghez kell. Szóval minden, amit mostantól fogva mondok, az gépi tanulás és mesterséges intelligenciára vonatkozik. Úgyhogy ha valami ökörséget mondok, ami a, mondjuk a számítógépes játékok terén atom nem így van, akkor az semmi probléma, nincsen ellentmondás. Én ahhoz nagyon keveset értek, bár szeretek néha játszani, de tényleg zöld vagyok hozzá. A machine learning oldalát fogom ezt most mondani, de abban viszont elhihetitek, hogy a legtöbb dolog, amit mondok, az vagy gyakorlati élményem, vagy pedig olyan hozzáolvasásom, amiben egész biztos vagyok a saját gyakorlatom alapján. Jó, ennyi a disclaimer, és akkor vágjunk is bele. Miért beszélek itt a videókártyákról? Azért beszélek a videókártyákról, mert a deep learning legelterjedtebb számolási módja, nem csak a deep learning, bocsánat, a deep learning a legtipikusabb példa, de a legtöbb machine learning legelterjedtebb számolási módja, az videókártyákon történik. Ez egészen egyszerűen azért van, mert a mesterséges intelligencia, illetve a gépi tanulás, azon belül a gépi tanulásnak a sajátossága tökéletesen alkalmassá teszi a videókártyát. Egy pici kis történelem. Természetesen minden algoritmus, tehát így a gépi tanulás algoritmusai is, teljesen hagyományos számítógépekkel lettek kifejlesztve. Ugye mindenki tudja, a számítógépben ott van a processzor, és azokban a számítógépekben, amikkel játszanak is, abban meg ott van a videókártya. Nyilván mindegyikben van videókártya, hogy a képernyőt lássuk, de most a korrekt, dedikált nagy kártyákról beszélek. És hát ez korábban teljes mértékben a játékosok terepe volt. Ugye egy profi, vagy hát egy ilyen pro játékos az könnyen elköltett annyit egy videókártyára, tehát egy alkatrészre, mint magára az egész gépre adott esetben. És akkor még vannak ezek az egzotikus, vagy régen legalábbis egzotikus dolgok, mint a vízhűtés, meg hasonló, amik tényleg igazából már egy gyakorlatilag nem szegény emberek hobbiának lehet mondani, mert hát igazából ez már a frame réteg hajkúrászása volt, ez már ilyen műértő közönséget igényelt, és ez volt a játékosok világa. Na ez ma már nem így van, és hát sajnos szerencsére, inkább nekem speciál sajnos, ez meglátszik a videókártyák árain is, mert míg régen egy nagyon szűk közönségnek áraszták őket, most nagyon nagy lett a kereslet az elmúlt egy-másfél évben, úgyhogy nehéz helyzetbe került, aki videókártyát akar venni. Ezt a keresletet részben a mesterséges intelligencia hajtotta fel, de nagyobb részt azt gondolom, hogy a kriptovaluták bányászása, tehát a bitcoin és társai hajtották fel, ami nekem személyes fájdalmam, mert ugye én másra akarom használni, de sajnos nekem is drága a kártya. Na de, erről ennyit. Szóval, hogy ezeket az algoritmusokat természetesen eredetileg CPU-ra, processzorra írták meg, mint mindent, nincs ebben semmi különös. Igen ám, de a CPU az kimondottan nem erre optimalizált, mert ugye az egy általános utasítás számoló végrehajtó egység, ugye a processzor, ami arra jó, hogy mindenféle feladatot rá tudunk bízni, és számol nagyon gyorsan. És persze ma már vannak több magos processzorok, sőt most már gyakorlatilag a két maga standard, és akkor vannak 4, 5, 6 magos processzorok is, akár hétköznapi gépekben is. Ez most így nagyon leegyszerűsítve, és nyilván valószínűleg a hallgatók többsége tudja, hogy nem így van, de értitek, hogy mire gondolok, hogy akkor 4, 5, 6 magon tud gyorsan számolni, de ugyannyi. A gépi tanulási algoritmusok, és ezek közt elsősorban, nem kizárólag, de elsősorban a neurális hálók, ugye nagyon sokat beszéltem már a korábbi adásokban, konvolúciós neurális hálóról, rekurrens neurális, sokféle neurális háló van, nem is ez most a lényeg, minden neurális háló tipikusan egy olyan számítási feladatot jelent a számítógép számára, ami masszívan párhuzamosítható. Ez egy szakkifejezés, a masszív párhuzamosíthatóság, de anélkül, hogy most belemennék itt a nagyon mély számítógép vagy számítás elméleti vagy algoritmus elméleti szakmázásba, ami szerintem nem érdekes most, azt jelenti, aminek hallatszik. Tehát arról van szó, hogy ez olyan matek van mögötte, amit ki lehet úgy is számolni, hogy egyszer kiszámolom ezt, utána kiszámolom a másodikat, aztán kiszámolom a harmadikat, és így megyek el 170 millióig. Ugye ezt csinálja a CPU, csak gyorsan számol, bocsánat, szóval nagyon gyorsan számol, és hát így hamar a végére ér. De a deep learning esetében annyira sokat kell számolni, szinte minden esetben, hogy a legjobb, legsokmagosabb CPU-k is lassan érnek a végére. És akkor valaki, nem tudom igazából, hogy kicsoda, de innét is köszönöm neki, rájött arra, hogy de hát van egy ilyen specializált hardware eszköz, amit arra találtak ki, hogy bár nem tud olyan gyorsan számolni, mint a CPU, sőt sokkal lassabb a processzornál, viszont arra találták ki, hogy egyszerre nagyon-nagyon sok dolgot számoljon ki párhuzamosan. Ez a videókártya. Ugye miért van így? Mert tulajdonképpen amire kitalálták a videókártyát, az nem más, mint hogy másodpercenként minél többször, ugye ez adja meg mondjuk a játékban a frame rate-et, vagy a filmben, hogy hány képkocka villanik fel, ugye? Ugye nem folyamatos a film sem, hanem gyorsan villog a képernyő. Csak annyira gyorsan, hogy ezt a szemünk nem fogja fel. Szóval, hogy másodpercenként nagyon sokszor, lehetőleg legalább 30-szor, de persze a játékosok most felsziszennek, és azt mondják, hogy legalább 60-szor, de értitek a lényeget, ki kell számolni egy képernyő összes képkockájára, hogy mit mutasson. Ugye ma már HD képernyők vannak, vagy Full HD képernyők vannak, sőt már 4K-s képernyők is vannak, szóval eszméletlenül sok pixel, több millió kis képkockát kell kiszámolni, nagyon gyorsan. Egy képkocka kiszámolása egyébként nem olyan nagyon bonyolult algoritmus, de nagyon-nagyon sok képkockánk van. Ezért kitalálták a GPU-t, a videókártyát, ami ugye egy specializált hardware, sok-sok kockát kiszámol, önmagában nem olyan nagyon hatékonyan, de párhuzamosan egyszerre. És érdekes módon a neurális háló az pont egy ilyen művelet, hogy párhuzamosan egyszerre kell sok-sok matematikai műveletet elvégezni, amik egyébként önmagukban nem olyan bonyolultak, ezek jellemzően ugye ilyen mátrixozásszerű, tehát ilyen sok-sok dimenziós mátrix oktenzoroknak a szorzása történik ilyenkor, csak nagyon-nagyon sok. Na hát így indult el ez a dolog. Természetesen a világon nagyon kevés ember volt eredetileg, aki videókártyákat tudott programozni, ilyen nem is nagyon létezett, hanem ez úgy működött, hogy amikor a videókártyát legyártotta valamelyik gyártó, mondjuk az AMD vagy a Nvidia, amit én konzekvensen Nvidia-nak szoktam mondani, nem azért, mert vicces vagyok, mert nem bírom kimondani, és az ő programozóik driverek formájában ezt megírták, és az operációs rendszer megoldotta nekünk ezt, és szépen segítette láthatatlan módon számunkra, hogy mondjuk a játékaink által kirajzolt dolgok, tehát a képernyőnk az ott megjelenjen, és az a videókártya hardware-én lefusson. Na ez ma már nem így van, miután rájöttek arra a gyártók, hogy a videókártya gyártók, hogy bizony az emberek szeretnék maguk programozni a videókártyát, persze nem azért, hogy máshogy jelenítse meg a képet, hanem mert nem képet akarnak rajta megjeleníteni, hanem machine learning algoritmust szeretnének rajta futtatni, akkor több kezdeményezés is indult, hogy ezek a videókártyák kinyithatók legyenek szoftveres értelemben, tehát hogy hozzá lehessen férni. Van ugye egy nagy nyitott szabvány, az OpenCL, ami sokan ismernek, Az a nagy problémája, mint az összes ilyen open source nagy nyitott formátumnak, hogy hát úgy igazából nem jól támogatott, mert hát persze minden gyártó tulajdonképpen egy kicsit úgy, ahogy támogatja, mert hát ez a szabály, de valójában mindenki a saját szoftver környezetét támogatja. Ugye ennek nagyon egyszerű üzleti megfontolása van, mindegyik videókártya gyártó szeretné, hogyha a fejlesztők az ő ökoszisztémájukba lennének bezárva, hiszen nekik ez biztosítja az üzleti területet. Így jutottunk el a mai napig, amikor is már nagyon komoly machine learning könyvtárak és megoldások vannak, kimondottan videókártyára írva, és GPGPU programozás alapú működik. Természetesen van egy másik világ is, amikor dedikált chipeket készítenek, tehát ugye a videókártya annak ellenére, hogy specializált működésű a CPU-hoz képest, még azért mindig relatív általános működésű, mert mindenféle képet meg tud jeleníteni, meg mondjuk mindenféle machine learninget meg tudsz rajta indítani, de alapvetően nem egy dologra van felépítve. Egy típusú dologra van felépítve, de nem egy dologra. Na most vannak azok az eszközök, amik egy dologra vannak felépítve, aki kriptobányászik, kriptovalutát bányászik, az úgyis tudja, hogy miről beszélek. Na, nem csak kriptobányászatra van, hanem machine learningre is. Ilyennel dolgozik például a Google, az övé. A Google megoldását Tensor Processing Unitnak hívják, teljesen mindegy, ez egy kicsi eszköz, amit bele lehet rakni számítógépekbe, nem hagyományos gépekbe, lehet, hogy ebbe is be lehet rakni, de alapvetően szerverekbe szokták, és kimondottan a Google Machine Learning Library-ért, ugye a TensorFlow-t tudja nagyon-nagyon hatékonyan futtatni. Ez sokkal jobb, mint a videókártya, egyetlen apró kis probléma van vele, hogy csak a Google-nek van ilyen, és nem lehet venni. De a hétköznapi módon elérhető dolgok, a videókártyák világa azért az, ami a 80-90%-ban lefedi a machine learning piacot, hiszen az emberek többsége nem a Google-nél dolgozik. Na, ma is tanultatok valamit az adásból, mi? Na jó, ennyi bevezető után itt vagyunk a MÁ-ban, GPU-n futtatunk machine learning algoritmusokat, ez olyankor napokig, akár hetekig is eltarthat egyébként folyamatos futásban, szóval az sok és nagy. Nézzük tehát a piaci trendeket. Egyébként ez a piaci trendes adás is egy piaci trend következménye. Ugye kijöttek talán egy-két hete a Titan, az Nvidia Titan kártyái, Titan 5, hogy egész pontos legyek, ami egetrengető árával, ugye 3000 dollár a lista ára, illetve hát egetrengető képességeivel próbálja hát elérni a vevőktől, hogy ezt a 3000 dodót kicsengessék. És az egetrengető képesség ez az, hogy persze egy nagyon jó videokártya, de hogy benne vannak ezek az úgynevezett tenzor magok, így nevezte el az Nvidia, ami kimondottan a deep learningre van kitalálva. Ez jelenleg a piacon a legerősebb deep learningre alkalmas kártya, és hát így a legdrágább is. Na, de nézzünk egy kicsit mögé. Hárman vannak a piacon igazából, akik a deep learningben labdába tudnak, vagy labdába akarnak rúgni. Az Nvidia az egyik, amiről egy picit már beszéltem, az AMD a másik, és hát az Intel pár hónapja bejelentkezett, hogy ő lenne a harmadik. Mindegyikről fogok egy picit beszélni. Kezdjük akkor az Nvidia-val, ha már ez úgyis belekezdtünk. Ugye az ő piaci pozíciójuk most az, hogy ők a királyok. Ők a legjobbak ezen a területen, ők most fejik a teheneket, ugye most én vagyok ebben a hasonlatban a tehén, de mindenki, aki machine learninget akar hajtani videókártyán, elképesztően rossz az Nvidia-nak az árérték aránya, viszont nincs még egy olyan kártya, ami vagy olyan megoldás, inkább így mondom, mert nem csak a kártya számít, hanem a szoftveres környezet is, és erről majd még pár szót fogok mondani, mert ez nagyon fontos. Szóval nincs még egy olyan, ami ilyen teljesítményt lead. Teljesítmény arányosan piszok drága, tehát rossz ez a mutatója nagyon, de a legnagyobb teljesítményt csak így lehet megkapni. Gyakorlatilag szívós kitartó munkával elérte ezt az Nvidia, és ennek nem csak az a része, hogy jó kártyákat dob ki, hanem az is a része, hogy olyan szoftverfejlesztői közösséget tudott maga köré szervezni, és ugye a CUDA, az Nvidia-nak a CUDA nevű programnyelve, ami a videókártya programozására van köré, ami miatt a legtöbb machine learning könyvtár, framework implementálva van CUDA alá, gyakorlatilag érte kell nyúlni, és már tudod használni. Nagyon jól dokumentált, nagyon sokan használják, pezsgő élet van körülötte. Így könnyű belépni, relatíve persze, a három bod ide a legkönnyebb belépni. Itt van a piacon az AMD, aminek kimagaslóan jó árértékarányú hardware gyárt, mert lényegesen olcsóbb, mint az Nvidia, és nagyon-nagyon jó a kártyái. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a Vega Frontier kártyák, vagy Frontier kártyák számítási képességben hogyan alakulnak az Nvidia-hoz, akkor azt kell mondani, hogy jobbak. Mégsem ők a piacvezetők, de erről majd az AMD-re rátérve elmondom, hogy miért így van, és hogy hát mik a kilátások. Szóval az Nvidia befejezve, nem tudom, hogy mik az Nvidia-nak a kilátásai. Valószínűleg két út van előtte, vagy azt fogja csinálni, hogy tovább fejli a piacot, és egyre olcsóbb kártyákat fog majd kiadni, ahogy a konkurencia majd fejleszt, és így megpróbálja ugye kiéheztetni a konkurenciát, és ő meg kvázi ül a babérlai. Vagy ezt az eszméletlen sok pénzt, amit most beszed a deep learninget hajtóktól, arra használja, hogy valami hatalmasat gurítson, és akkor azért lesz ő a király. Nem tudom, hogy mit fog csinálni. Én azért azt gondolom, hogy ha el is kezdi a második utat, tehát a hatalmas gurítás útját, akkor valószínűleg addig még fog olyat csinálni, hogy lejjebb fognak menni az árak. Úgyhogy ha aki ilyennek gondolkodik, mint például most én is éppen egy ilyen helyzetben vagyok, akkor most nagyon nem tudom, hogy mit vegyek, lehet, hogy még egy kicsit várok. Persze mindig lehet várni a következő nagy dobásra, ez is igaz, de azt hiszem most a piac az tényleg nem a legjobb. Tehát nagyon-nagyon az, amit érdemes és jó venni, az nagyon túlárazott. Nézzük az Intelt, mert az Intel egy picit meglepetés ebbe a listába, ugye eddig nem foglalkozott videokártyákkal, illetve hát ugye a legelterjedtebb videokártya az az Intelé, mert ugye az Intel processzorokban integráltan van, de ez tényleg csak arra volt való, hogy elinduljon a YouTube meg a képernyő bárhogy a számítógépen. Tehát GPU szempontból vagy machine learning szempontból nem is létezett eddig az Nvidia, bocsánat, az Intel. Viszont bejelentette a Nervana, vagy Nervana, nem tudom, hogy kell mondani, platformját, aminek az a lényege, hogy kimondottan deep learningre kitalált hatalmas cache-sel, tehát mondjuk egy Nvidia kártyához képest 10-szeres méretű cache-sel megáldott kártya lesz, még azt hiszem, hogy nincsen piacon, bár már bejelentették, és bejelentették hozzá, hogy az Nvidia-nak a CUDA a fejlesztő környezete, ugye az Intel Nervanához a Neon fejlesztő környezet került bejelentésre. Ugye hatalmas kérdés, hogy mi lesz az árazása, erről még semmit nem tudunk, az tény, hogy rendkívül ígéretes. Tehát kimondottan deep learningre van kitalálva. Ugye mi itt a szituáció? Az, hogy az Nvidia egy picit csapdában van, mert a saját csapdájában, mert azzal, hogy piacvezető, ki kell szolgálni a játékosokat, ki kell, vagy hát ki érdemes szolgálni a deep learninggel foglalkozókat, és persze ki kell szolgálni a magas számítás teljesítményű vevőket, tehát azokat, akik mondjuk a különböző szerverekbe, vagy pedig ilyen tudományos célokra, ami nem deep learning, hanem más tudományos célokra, nagyon pontos számítási kapacitást várnak, és persze még azokat is, akik kedeznek, stb. Tehát ő neki mindig olyan eszköz kell gyártania, ami azért elég különböző elvárásoknak megfelel. Az Intelen nincs ez a békjó, ő azt mondta, hogy ő csak a deep learninggel, machine learninggel szeretne foglalkozni, meglátjuk, mi lesz ebből. Szerintem nagyon ígéretes, de minden azon fog múlni, hogy a Neon fejlesztő környezet alá, fölé, mindegy. Szóval a Neon fejlesztő környezetbe implementálva lesznek-e az olyan library-t, mint a Google TensorFlow-ja, vagy hasonló deep learning library. Minden ezen múlik, hogyha ez jól implementált lesz, akkor érdemes lesz megvenni a kártyáikat, ha nem, akkor nem. És hát persze az ár, amiről még semmit nem tudunk. És mi van az örök másik piaci szereplő, az AMD házatáján? Ugye mondtam, hogy ez a Vega Frontier kártya az, ami abszolút piacverő, nyers számítási kapacitásban. De akkor miért nem ő a piacvezető? Erre egyszerű a válasz, a szoftveres környezet hiánya miatt. Ugye az AMD-nek a kudája, bocsánat, az Nvidia-nak a kudája nagyon-nagyon jól dokumentált. Ott van az a pezsgő környezet, stb., amit elmondtam. Na, ez mind nincs az AMD-nél. Tehát ugye ők eredetileg eléggé nyomták az OpenCL, tehát a szabvány. Most úgy tűnik, hogy ezt az új saját szabványukat, ezt a HIP nevű szabványukat akarják használni, de hivatalosan még ezt nem jelentették be, fene se tudja, mi lesz velük. Így aztán nem is nagyon, tehát ha most gyorsan kéne nyúlnom egy AMD kártyán futó Deep Learning library-ért, fogalmam nem lenne, hogy hova nyúljak. Persze ez lehet, hogy ez egy hibám, de azért az mindenképpen elárul valamit, hogy Nvidia esetben ez nem kérdés számomra, pedig egyáltalán semmilyen irányba nem vagyok elfogult ebből a szempontból, tehát nekem ezek végrehajtási egységek, nem kötődök hozzá érzelmileg. Sokszor a gamer fronton ezt ugye lehet tapasztalni, hogy vannak ilyen nagy hitviták, hogy Intel, bocsánat, Nvidia vagy AMD, Intel vagy AMD, na hát nekem ilyenek nincsenek, de egyszerűen ez a helyzet. Az egy érdekes jelenség még, hogy ugye az AMD ezt úgy oldotta meg, hogy a 32 bites levegőpontos számításról 16 bitesre vitte át a fejlesztést és a támogatást. Ezzel ugye elvesztette a tudományos számítás piacát, ami persze csak látszólagos veszteség, mert az AMD azon a piacon valójában nem nagyon volt jelen. Tehát ők már a három nagy csoportból, tehát a játékosokból, a Precision Computingból, meg a Machine Learningből, ugye ő egyet eldobott, tehát már csak kettőre kell figyelnie, így könnyebb helyzetben van, mint az Nvidia. Ezt abban ki is tudja használni, hogy a kártyái nagyon jók, viszont a szoftver környezet az még erősen hiányzik hozzá, nem tudom. Tehát ha össze tudja kapni magát az AMD, és mondjuk a következő 6-9 hónapban, vagy egy évben összehoz egy olyan szoftver környezetet, akkor nagyot tud ütni a piacon, és be tudja törni az Nvidia-nak a korlátait. Ha az Intel egy jó árazással, jó szoftver környezettel hozza ki a Nervanát, akkor szintén tarolhat. Én most az Nvidia helyében nem lennék, mert itt sok ha, annyi hat mondtam, hogy ha az Intel, ha az AMD, nem tudom, hogy. Tehát ez nagyon érdekes, hogy most mi lesz a piacon. Ugye most a király az Nvidia, van két feltörekvő, mind a kettő meg kicsit más irányból közelít, máshogy akar feltörni. Az ígéretek jók, az AMD-nek végül is van bizonyítéka, ismernek ki, azért vannak konkrét kártyái, ugye azért a Vega az létezik. Ott a szoftver környezet a problémás. Nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége. Mindenesetre most machine learning szempontból szuper érdekes és izgalmas időket élünk, mert most kezdenek el a hardware gyártók komolyan stratégiai szinten foglalkozni, tehát most már nem egy ilyen kis érdekes mellékszál. Nem tudom, hogy mi lesz ebből. Tényleg nem tudom, hogy mi lesz ebből. Egyelőre én azt tudom, hogy a gyakorlatban Nvidia világban élek. Ez az, ami most jól implementált, ilyen kártyákat hajtok. Ez az, ami elérhető, még ha nem is olcsó, cserébe nagyon drága, de tényleg elérhető. Én nagyon szeretném, ha ez a piaci hát hegemónia megtörne, nekem, mint vevőnek ez csak jó lehet. Nem tudom, hogy ti hogy látjátok, hogyha az Intel AMD Nvidia vitához van véleményetek, akkor dobjatok egy kommentet majd a Facebook oldalon, vagy akár írhatok a hellokukacadatépítész.hu-ra is. Ha kérdésetek van a témához, vagy akár csak kommentetek, mára ennyi volt az adás. Remélem, hogy egy kis betekintést tudtam nyújtani így a hardveres hátterébe, meg hogy mit érdemes megfontolni, mit sem. Ha ilyen vásárlás előtt vagytok, azt is nyugodtan írjátok meg hellokukacadatépítész.hu, vagy kommenteljétek be, hát ha nekem vagy bárki másnak a hallgatók közül van egy jó ötlete vagy tuti tippe. Én most konkrét kártyákról nem terveztem beszélni. Ez egyébként is nagyon sok mindentől függ, hol ki milyen akcióban mit tud kifogni. Ennyit szántam mára, remélem tetszett nektek, és érdekes volt számotokra, hogy egy kicsit ilyen hardveres kitekintést is tettünk. Találkozunk a következő posztban. Sziasztok!